Szóval ott tartottunk, hogy Szent Sátor. Az elmúlt két alkalommal kívülről befelé haladva, ugye eljutottunk egészen a sátornak vagy a hajléknak az oldalfalaig, és akkor most a takarókkal folytatnánk, már hogy ugye le volt takarva, hogy betöltse a funkcióját. 2. Mózes 26-ból olvasok egy néhány igeverset. Készíts a Szent Sátorhoz 10 egyforma sátorlapot finom fehér lemvászomból. Hozzáértő mesterek díszítsék kérubok figuráival, kék, bíborpiros és skarlát színű vörös fonallal. Mindegyik sátorlap hossza 28, szélessége 4 könyök legyen. 5 sátorlapot a hosszabbik oldalánál kapcsoljatok össze egyetlen nagy takaróvá, majd a másik 5 sátorlapból is készítsetek egy hasonló nagy takarót. Aztán készíts 11 egyforma kecskeszőr takarót, és ezekkel takard be az előső, belső lemvászon sátorlapot. Ezek a kecskeszőr takarók egyenként 30 könyök hosszúak és 4 könyök szélesek legyenek. Ezek alkossák a második réteget, amely a Szent Sátort befedi. 5 sátorlapból a hosszabbik oldaloknál kapcsoljátok őket össze egyetlen nagy takaróvá, majd a maradék 6 sátorlapból is készítsetek egy hasonló nagy takarót, amely a bejárat felő eső végét, a 6. sátorlapot hajtsátok vissza, hogy 2 rétegben feküdjön. A sátortakaró szabad végénél fennmaradó rész lógjon le a sátor hátulsó részén, és takarja be azt. Készíts ezen kívül egy 3. takarót is vörösre festett kosbőrökből, majd azon felül még egy 4. is legkívülre, kikészített állatbőrökből. Szóval 4 réteg takaró. Miután az utolsó, a kikészített állatbőr látszik a legjobban, rögtön ez a legizgalmasabb. Mert hogy amit a Biblia használ, hogy milyen bőrből készült, az lehet borzbőr, delfinbőr, vagy más tengeri állatnak a bőre. Szóval kicsit nehéz elképzelni a puszta közepén, hogy delfinbőrből tudnak takarót készíteni, nem tudom. Egy biztos. A külső takaró az valamilyen állatbőrből készült, és ennek az volt a feladata, hogy ugye a sátor és annak berendezéseit megvédje az időjárás viszontagságaitól. Hát eső nem tudom, hogy mennyi volt, de homokvihar biztos volt. Szóval egy olyan takaró kellett, amelyik ellenáll ezeknek. És igazából Jézus szolgálatára emlékeztet, hogy megvédeni azt, ami belül van. Ézsaiás 53:3. Megvetett volt, az emberektől elhagyatott, fájdalmak férfi, a betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele, pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhödött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan eltévedtünk, mint juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindannyiunk bűnéért. Szóval Jézus szolgálata, szolgai formája, szolgai tevékenysége az, ami a mi hasznunkra válik. Ahogy ez a külső takaró volt hivatott megvédeni a belső dolgokat, úgy Jézus is körbeölel bennünket, és ő kapta a sebeket, ő kapta a korbácsolást, ő kapott mindent azért, hogy nekünk ne kelljen mindezt viselni. A Márk 10:45-ben le is van írva, hogy az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életet adjon, életét adja váltságul sokakért. Igazából Jézus megalázta magát annyira, hogy mi felemelkedhessünk a mindenható Isten trónjához. Na, ez volt a külső borító. Vörösre festett kosszőr. Szenvedés és a helyettesítésnek a példája. Ez már egy rejtett takaró. Ugye kívülről volt ez az állatbőr takaró, ez már egy rejtett takaró, annyira már nem látszik. Ki egyáltalán nem látszik, csak a kosszőr takaró lóg ki ugye minden oldalon. Szóval áldozat. A színe is arra utal. A vörösre festés. Áronnál és fiai beiktatásánál kost áldoztak. 3 Mózes 8.18. Akkor odahozatta az áldozati kost, Áron és fiai pedig rátettük a kezüket a kost fejére, aztán odahozatta a másik kost, a felavatási kost, Áron és fiai pedig rátették kezüket a kost fejére. Ugye a kostnak az ószövetségi nézőpontban a helyettesítő funkciója is megvan. Helyettem meghal. Ugyanez volt Ábrahám esetében, 1 Mózes 22.13. Fölemelte Ábrahám a tekintetét, meg ott van egy kost szarvánál fogva, fundakadva a bozótba. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl a fia helyett. Értünk, bűnösökért halt meg Jézus. A helyettesítés benne van ebben. 1 Péter 3.18. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz, a nem igazokért. Hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevenített szellem szerint. Jézus egy kétszeres művet vitt végbe a kereszten. Ezt csak ő tudja. Szóval ő volt az áldozati bárány, és ő volt a főpapok, aki bemutatta ezt az áldozatot. Ezt onnan tudjuk, hogy ő volt az, aki bemutatta az áldozatot, mert azt írják az evangéliumok, hogy kibocsájtotta a szellemét. Nem meghalt és elfogyott a levegő, hanem az idő egy pillanatában azt mondta, hogy elvégeztetett, lehajtotta a fejét és kiengedte a szellemét. Tehát a halál pillanata is az ő kezében volt, mint ahogy a főpap kezében van az állat áldozatnak a halálának a pillanata. Ugye? Szóval a kettős dolog, ami a kereszten megtörtént. Hogy ez mennyire így van a Biblia, 1 Korintus 15.3. Krisztus, mert én is elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudnék, Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. A zsidók 13, ugye a zsidóknak íródott levél, az főleg vissza-vissza nyúl az Ószövetségbe, zsidók 13-11-12, amely állatok vérét a főpap a szentélybe beviszi a bűnért, azoknak a testét megégetik a táboron kívül. Ezért Jézus is, hogy megszentelje a népet tulajdon vére által, a kapukon kívül szenvedett. A városon kívül, ugye? Jézus a vérét adta, ugye a vörös kosbőr még mindig ugyanazt mondja. Ézsaiás 56. verse, hagytam, hogy verjék a hátamat és tépjék a szakállamat. Arcamat nem takartam el a gyalázkodás és köpködés elől. Zsidók 9.11-12. Krisztus pedig, mint a jövendő javok főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való. Nem is a bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer és mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett. Örök váltságot szerzett nekünk Jézus. Amúgy megvan az ószövetségi sátornál a folyamat, ugyanazt Jézus is bemutatja, csak ő maga az áldozat, ő maga a főpap, és egy sokkal-sokkal-sokkal-sokkal értékesebb vérrel történik a megváltás. Következik a kecskeszőr takaró. Ugye ennek az az érdekessége, hogy kilóg a másik kettő alól, és teljes egészében befedezi a negyediket, amik legbelül van. Kecskeszőr az arra a két kecske bakra emlékeztet, amelyet a nagy engesztelési napon kellett a főpapnak föláldozni. Ugye ez az volt, hogy az egyiket föláldozták, a vérét bevitték a szentek szentjébe, és ráfröcskölték a frigyládára, a másikra rátette a főpapa kezét, mint egy átette rá a nép bűneit, és utána egy sorsvetéssel kiválasztott férfi kivitte a pusztába, és azt írja a Bibliánk, hogy Azázelnek ajánlották ezt a kecskebakot. Egy picit itt meg kell állnom, ez nem Biblia. A Bibliában ezen az egy helyen jelenik meg Azázel név, hogy a másik kecskét ki kellett vinni a pusztába Azázelnek. A hagyományok szerint ez az Azázel, ez egy pusztába láncra vert démoni fejedelemség, hogy a bűnök azok vele vállalnak közösséget az elítélendő fejedelemséggel, de a vér az a mindenható Istenre mutat, az ott marad a sátoron belül. Ennyi. A sátorlapok, a kecskesen sátorlapok részkampókkal voltak összekapcsolva. Ugye a rész az mindig a bűn és a bűn ítéletére mutat, tehát miközben az áldozat elhozza az engesztelést és a lehetőséget, a bűn megítéltetik, ezek a kis kapcsok azért mutatnak arra. A Bibliánk ezt úgy írja le, hogy mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igényét. Tehát Krisztusi Jézusért járva közösségben, mint Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennek. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. A kecske szőrtakaró, ugye a bejáratnál vissza van hajtva, lára van téve. Emlékeztethet ez a dolog egy olyan korabeli arra területre igaz szokásra, hogyha valakinek adóssága volt, és az leltárba volt szedve, magyarul volt egy adós levele, amikor kifizetésre került az adósság, akkor összehajtották ezt az adós levelet, és valami tárgyal, mondjuk egy szöggel átlyukasztották, és ezzel kifejezték, le van rendezve az adósság. A Bibliában is megjelenik az adós levél, a Kolossé levél 2.14-be, eltörölte a követelésével minket terhelő adós levelet, amely minket vádol, eltávolította az útból, odaszegezve a keresztfára. Csak hogy a keresztfára Jézus volt odaszegezve. Tehát a mi adósság levélünk ő maga. Mutatva azt, hogy át van szegezve, és ki van fizetve az adósság. És azért, ha belegondoltok, egy csomó zsidó farizeus ezt tudta, hogy az átszegzés az azt jelenti, hogy vége az adósságnak. Hogy eszébe jutott-e, nem tudom. Szóval, amikor Krisztust oda szegezték, akkor az adósság levél is oda került arra a fára, Krisztus személyébe. Akkor ez a harmadik, ami azon a kereszten megtörtént. Na és akkor belül van a lenvászon takaró, egy fehér takaró, hímezve. Amíg az első három takaró Krisztus szolgálatáról, tevékenységéről és munkásságáról beszél, elrejtett formában, a negyedik, amelyik a leginkább elrejtett, az ő igazi lényéről beszél. Ugye a tiszta lenvászon az a tisztaságnak a képe, de hogy ez egy kicsit már rejtett. Kívülről nem látod. A papok láthatták, akik beléptek a szentébe, hogy ott a napi dolgaikat végezzék. Tehát ez Isten mi voltára mutat, de ezért ez már egy kicsit rejtettebb a világ elől. Egyáltalán a szentély az az a hely, ahol már nincs természetes világítás. Ugye a függöny zárta el az udvartól, és belül már csak az olajmécses világított, ott már nem volt napsütés. Ez is egy kicsit mutatja, hogyha Krisztus lényét meg akarod ismerni, ahol már a természetes dolgait kevés lesz. Ami van, a természetes értelmed, a rálátásod, és így tovább, és így tovább. És Krisztusban van egy elrejtettség is. Kolossi 3:3, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt Istenben. Akkor a szentély. Ugye természetes fény már nincs. Minden arany, itt már nincs réz, nem látszanak réz dolgok. A gyertyatartó, vagy mécstartó inkább, talán az volna a jobb kifejezés. Ugye biztosítja a világosságot, már nem természetes. Erre van egy jó biblia versünk, 1 Korintus 2.14-ben. A nem szellemi ember pedig nem fogadja el Isten szellemének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismeri sem képes, mert csak szellemi módon lehet azokat megítélni. De a világítás fény funkciója az megvan a hívőkben, és megvolt Jézusban is. Ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város, de a jelenésekből olyanokat olvasunk, hogy napra sincs szüksége a városnak, sem holdra, hogy világítsanak, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a bárány. Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úristen fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön örökké. Ennyit a lámpásról előzetesen, majd még beszélünk mindjárt róla tovább. Ugyanis ez a lámpatartó színaranyból készült, ebben nincs fa betét. Ugye a deszkáknál, a ládánál mindenhol máshol volt, itt nincs fa betét. Egy arany tömbből kovácsolással készített. 6 ága van, és mindegyik a középsőből indul kifelé. Mécseseket is készíts hozzá, rakd fel a tetejére. Ezek is aranyból készültek. A kiegészítő eszközök is, amit kellettek, aranyból készültek. A világ világossága hívja magát Jézus. János 8:12-be. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségbe, hanem övé lesz az élet világossága, és a másik, hogy ti vagytok a világ világossága. Szóval igazából azt is mondhatnánk, hogy egy dolgunk van, hogy világítsunk. Kétszer kellett megtölteni ezeket a mécseseket naponta, reggel és este. Ugye olajjal töltötték és úgy világított, ha a kanóc elkezd füstölögni, meg feketedik, kormosodik, akkor le kellett vágni és kijebb húzni, hogy működjön. Szóval a világíts funkciónak az a lényege, hogy töltsd be a feladatodat, és akkor észrevétlen maradsz, mert akkor mindenki tudomásul veszi, hogy világítasz. Ha elkezdesz füstölögni és kormolódni, akkor veled kell foglalkozni, akkor nem a fényed lesz, ami sugározni fog, hanem az, hogy veled kell foglalkozni. Egyetlen egy tömbből készült a lámpatartó kovácsolás technikájával. Zsidók 2:10-ben azt olvassuk, hogy mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, a aki számtalan fiát vezette dicsőségre, üdvösségünk fejedelmét, szenvedések által tegye tökéletessé. Számomra az egyik legmegdöbbentőbb Biblia vers, hogy ez volt méltó Jézushoz, hogy szenvedések által legyen tökéletes. Hát ezt még rágni kell, ezt a kijelentést. A mécstartó úgy volt kialakítva, ugye, hogy minden ága belekapcsolódott a középsőbe, a törzsbe. Ismerős lehet a kép János 15-ből. Én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővetszők. Aki bennem marad, és én ő benne, a sok gyümölcsöt terem, mert nélkülem nem tudtok tenni semmit. Egy kicsit nekünk is részünk van arra, hogy kovácsolással elkészüljünk. 2 Timóteus 2.12. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is, és így tovább. Az, amikor a világítás funkcióját betölti a mécses, az azt jelenti, hogy azt csinálja, amire teremtetett. Nem akar mást, nem akar kilógni, nem akar a középpontba kerülni. Amire teremtve van, azt végzi. Ha füst megszenesedik, akkor lehet, hogy valahol máshol erőlködik. Mondom mindezt a mai élő hívőkre, hogy valamilyen ajándékot, képességet, adottságot beléd helyezett Isten. Ha azt használod, a helyeden vagy, világítasz, és nincs semmi különösebb gond. Ha a másiknak a szolgálata jobban tetszik, lehet, hogy lesz benne némi füstölgés, hogy miért nem rajtam keresztül végzi ezt Isten, és így tovább, értitek, mire gondolok. A lámpatartóval szemben, a másik oldalon, ott volt a szent kenyereknek az asztala. Az asztal a bal oldalon volt, ha a bejárat felől nézünk befelé. A szent kenyerek asztala akácfa aranyborítással. 12 kenyér van rajta, hetente szombaton kellett cserélni ezeket a kenyereket. És ez Krisztusnak az életadó ereje. Emlékeztetek. János 6.48-ban azt mondja Jézus, hogy én vagyok az élet kenyere, és ugyanebben a részben, az 54. verstől, hogy aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Asztal közösségünk lehet a mindenható Istennel. Lehet táplálkozni az igével. Ugyanerre a momentumra emlékeztet az úrvacsora is bennünket. Belőle meríthetsz erőt. Kenyércserekor, tehát a szombati napon a régi kenyereket, mármint amelyek lecserélésre kerültek, azt az akkor épp szolgálatban lévő papok ehették meg. Tehát azoknak, akik akkor épp szolgálatban voltak. Ez majd később még fontos lesz. 3 Mózes 24-ben van leírva, ha valaki utána akar olvasni. Az új szövetségben minden hívő papságra hivatott el. Tehát az új szövetségben a természetes mozgási helyed az, hogy ott vagy bent a szentek szentjében, ahogy ez a régi szent csátornál a papoknak, a szentélybe, igen, nem a szentek szentjében, a szentélybe. Az majd utána következik. De még az is igaz, csak most még csak a szentélynél tartunk. Szóval Isten állandóan gondol a 12 törzsre, mert a 12 kenyér ott van a színe előtt, és nekünk több helyen is megígérje, hogy soha nem hagy el, örökre veled leszek, nem marad tőled, és így tovább, és így tovább. A kenyér önmagában is egy gyönyörű jelkép, mert ugye végig megy egy hosszú folyamaton, onnantól kezdve, hogy a mag bekerül a földbe, aztán kihajt, aztán zöld növény lesz, aztán kalásztérlel, aztán megdolgozzák, és utána lesz csak kenyér belőle. Időnként a mi életünk is ilyen. Néha nagyon úgy tűnik, hogy csak a földbe vagyunk, minden nyírkos és sötét, és semmi egyéb. Aztán időnként a nagyon-nagyon élénk zöld színű fű, és senki nem sejti, hogy abból talán gabona lészen, de Isten az, aki végzi ezt a munkát, és abból gabona lesz. És életté válhat a környezet számára, és életté válhat más emberek számára. De amikor ilyen szépet és sokat mesélek a Szent Sátorról, és mindazokról a dolgokról, amelyek példaképpen ott vannak benne, és láthatóak Jézus szenvedéséről, illetve munkásságáról, feltétlenül meg kell említenünk, hogy de nem elég tudni mindezt. Részesévé kell, hogy válja az életünknek. Ha már a kenyerek asztalánál tartottunk, szóval nem elég tudnom azt, hogy a kenyér az életet jelent, meg kell ennem. Akkor lesz igazán élet belőlem. Amikor a Biblia Krisztusra mutat, sok-sok tulajdonságát gyönyörűen képekkel, színekkel bemutatja nekünk, de igazából csak azért, hogy kívánatossá tegye, hogy szükségem van Jézusra. Nem csak a róla való tudásra, hanem ő rá magára. Szóval ezt azért nem illik elfelejteni egy hívő embernek, hogy nagyon jók ezek a képek, de csak akkor, ha Krisztussal való kapcsolatomat mélyítik. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk még.